György László az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára van a telefonnál. Azért a telefonnál, mert a koronavírus járvány miatt az Inforádióban is a feltétlenül szükséges szintre csökkentettük a személyes találkozások számát. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Említett előbb egy válság kilábalási grafikont, a legkevesebb szavazatot kapó az a hosszú L alakú. Hány éves költségvetést érdemes ilyenkor csinálni? Egy-kettőt?
Miniszterelnök úr erről is beszélt, amikor hétfőn ellátogatott a kamarák, a vállalkozói érdek képviseletek és a kormány közötti rendszeres egyeztetésre, amit, ahogy már említettem, március 2-a óta minden hétfőn megtartunk. Lényegében itt három feladat van. Át kell tervezni a 2020-as költségvetést, hogy a munkahely védelmére szolgáló intézkedéseket tudjuk felezni, valamint a gazdaság újraindításához szükséges erőforrásokat elő tudjuk teremteni, és a 2021-es költségvetést is ennek szellemébe kell megterveznünk. Azt gondolom, hogy ez így önmagában jelen pillanatban elegendő, ennél előrébb nem kell a költségvetéssel tervezni.
Mi adja azt a tartalékot, ami lehetőséget ad arra, hogy az ideit, meg a jövő évét is áttervezzék, hiszen ha jól látható, a bevételek a költségvetés irányába most csökkenni fognak?
Az adja a tartalékot, hogy már 2012 óta minden évben megfelelünk a Maastrichti konvergencia kritériumnak. Ez azért olyan nagy szó, mert az azt megelőző 20 évben egyetlen egyszer sikerült megérintenünk a 3%-os hiánycélt, azt is fölülről, azt is 2000-ben, akkor is Orbán kormány volt Magyarországon, és 2012 óta pedig minden évben tudjuk teljesíteni a hiánycélt, és a tavalyi évben is a tervezett hiánycélt tudtuk teljesíteni, vagy nagyon közel tudtunk kerülni a tervezett hiánycélhoz, és ennek köszönhetően az elmúlt 10 évben több mint 14% ponttal csökkent a magyar államadósság, és a magyar adósságszolgálat is a GDP 4%-áról, vagy 4%-a fölötti összegről 2%-a alá csökkent, és idénre olyan költségvetést terveztünk, a pénzügyminisztérium olyan költségvetést tervezett, amely 0,8%-os hiánnyal számolt eredetileg, és abban benne volt még 500 milliárd forintos tartalék is. Tehát úgy terveztünk, hogy ez egy kiszámítható, és miközben növekedést támogató, aközben óvatos, felelős költségvetés legyen, és ez biztosít most számunkra arra mozgásteret, hogy adott esetben el is engedjünk bevételi forrásokat azért, hogy így is segítsük a magyar munkaadókat a munkavállalóik megtartásában, meg arra is mozgásteret biztosít számunkra, hogy növeljük a kiadási oldalt a munkahelyek védelmében és a gazdaság újraindításának érdekében, és a gazdasági struktúraváltás a zöldebbé, high-techebbé váló a gazdaság érdekében, és azért, hogy ne csak szimplán a magyar munkahelyeket védjük meg, hanem ilyen válságos időszakban a magyar tulajdont is, és a magyar összerendezett tudást is megvédjük a gazdaságban, mert hogy ne legyenek illúzióink, meg fognak jelenni, és már meg is jelentek egyébként azok a tőkével, pénzzel, jól ellátott piacokhoz jól hozzáférő globál szereplők, hogy kifejezzék szándékukat, hogy ők bizony szeretnének bevásárolni, de mi ezt meg nem szeretnénk nekik megengedni, mi azt szeretnénk, hogyha a magyar gazdaság az magyar tulajdonban maradna, és minél inkább képesek legyünk a stratégiai kritikus területeken növelni a magyar tulajdon arányát, úgy, hogy közben természetesen az exportorientáltságunkat és a külföldi működőtőkkel való nyitottságunkat azt fenntartjuk. Ha valaki új kapacitásokat hoz Magyarországra, új exportorientált termelő kapacitásokat, amely egyébként kifizetődő üzlet a magyarok számára is, meg azok számára is idehozzák, mert ők azt mondják, hogy az elmúlt 10 évben itt felépített kapacitásaik a legtermelékenyebb a globális értékláncainkban.
Hogy látják most minden gazdasági ágazatra nézve koherensen szükségesek és jók ezek az intézkedések? Példaként tudom ugrani az agrárágazatot, ahol a piacok nyitva tartása mellett kardoskodik a miniszter, pedig ott emberek találkoznak, de érthető az álláspontja.
Én azt gondolom, hogy azért a piacokon, tehát a magyar emberek felelősen állnak ez a helyzethez. Mi ezt tapasztaljuk azokból a modellszállításokból is, amelyek a vírus terjedési sebességet utalnak. Ugye a kutatási csoportvezető, a modellezési kutatási csoportvezető Jakab Ferenc úr tartott erről egy videokonferenciát. Azt látjuk, hogy a magyarok fegyelmezetten betartják a kontaktokra vonatkozó protokollokat. A magyarok többsége biztosan betartja, ha nem is mindenki. Mindenki vigyáz az egészségére, és szerintem a piacokon is lehet biztosítani azt, hogy az emberek vigyázzanak az egészségükre, betartsák azt a követési távolságot, a sorbanállási távolságot, az érintkezésre vonatkozó szabályokat, azokat a higiéni szabályokat, amelyek a piacokat életben tudják tartani, és így magyar gazdáknak és magyar kereskedőknek tudunk ezzel lehetőséget biztosítani arra, hogy a válság ellenére is prosperáljanak, vagy legalábbis föl tudják tartani a tevékenységüket.
Van ebben a járványhelyzetben külső uniós megfelelési kényszer a tagországoknak? Vagy nincs?
Mire gondol?
Költségvetés állapota, kritériumok betartása, vagy bármi ilyesmi?
Az unió lazította a hagyományos, vagy békebeli, békeidőkre vonatkozó szabályain, a költségvetésre vonatkozó szabályain, az állami támogatásokra vonatkozó szabályain. Azért kérdeztem vissza, hogy mire gondol, hogy kilépünk-e a gazdaságstratégia, a gazdaságpolitika medréből. Én nem kívánok kilépni ebből, de azért nagyon meglepte olvasom a mai híreket, amelyek a magyar veszélyhelyzetre, rendkívüli helyzetre vonatkozó szabályokat és kormányzati működést bírálják, de szerintem ezen most lépjünk is tovább, ez egy másik beszélgetésnek lehetne a témája. Az Európai Unió bővített a mozgásterén a tagállamoknak, nem ragaszkodik a Maastrichti kritériumokhoz a válságkezelés idején, mi viszont azért az összes magyar képviselő gazdaságélénkítő akció tervet szeretnénk a kormány asztalára letenni, és a magyarok elé tárni, ami azt jelenti, hogy annak ellenére, hogy ezek a szabályok, ezek lazultak, nézzük meg, hogy a jelent és a jövőt egyaránt az asztalra téve, kiterítve a jelen lapjait és a jövő lapjait, hogyan tudunk olyan gazdaságélénkítő akciót tervezni, amely a jelen problémáira, tehát a munkahelyek védelmére is megoldást jelent, és a jövő számára is lehetőséget teremt.
Tervezik a gazdaságstratégiában, vagy elemzik azt, hogy a környező országok, a mi piacaink hogyan fognak viselkedni, hogyha például mindenki inkább bezáródik, akkor az például az magyar exportnak nem lesz feltétlenül jó?
Én azt gondolom, hogy bezáródás nem lesz, nem érdeke különösen a környező országoknak a bezáródás. A kelet-közép-európai országok egyébként is sokkal exportorientáltabbak, mint más világrégiók. Németországnak és Nyugat-Európának nem érdeke, hogy az európai belső piac az meggyengüljön. Az persze nagyon furcsán szemléljük, hogy a belső piac legőszintébb hívei azok, akik most a belső piacot a leginkább korlátozzák, és elkezdték a belső piaci korlátozó intézkedéseiket meghozni. Abba azt viszont látjuk, és ha a Foreign Policy magazinnak a legutóbbi elemzését nézzük, ahol megkérdeztek 12 nagy nemzetközi politika elméleti gurút, tudóst, nemzetközi politikai gazdaságtan területén dolgozó szakértőt, a 12-ből legalább 8-an mondták azt, hogy a globális értékláncok rövidülni fognak, inkább regionálisabb értékláncok fognak létrejönni, tehát a termelés inkább oda költözik, ahova értékesít. És csak nagyon szükséges esetben hagynak hosszú, elnyújtott értékláncokat. És a rövidtávú profitabilitásból is hajlandóak áldozni majd a jövőben a vállalkozások. A just in time, tehát ez a nulla készlettel való gazdálkodás, ez az azonnali gyártásra való nem készletezés, hanem termelés, ennek is vége szakadhat. Tehát minden, ami a rövid távú profitokat segítette, ez a szemlélet háttérbe szorul, és előtérbe kerül a válságállóság és a biztonság. Mi ezt egy nagyon józan gazdaságstratégiai iránynak gondoljuk, mi ezt hallottuk már évtizedekkel ezelőtt is, de hogy 10 éve ebbe az irányba gondolkodunk, az egészen biztos.
De ez nem ugyanaz, mint az önellátás felé haladás?
Hát valamennyire önellátónak kell lennünk, tehát mi is pont azt mondjuk, hogy ha megnézzük a nagyvilág régiókat, még azokat is, amelyek, vagy azokat a nagy országokat, amelyek szabad kereskedelemről térítenek, vagy a szabad kereskedelmet tűzik az zászlajukra, amikor arról van szó, hogy oda szeretnék menni valami olyan áruval, olyan termékkel, amit ők maguk is elő tudnak állítani, megtalálják azt a módot, hogy hogyan ne engedjenek bennünket oda. És amire nekik mindenképpen szükségük van, azt elő is állítják, mert tisztában vannak azzal, hogyha bármilyen válsághelyzet jön el, akkor nekik abból önállátóvának kell lenni. Mi magyarok egyébként szerencsés helyzetben vagyunk, tehát mi a magyar élelmiszergazdasággal kétszer ennyi embert tudunk ellátni. Tehát 20 millió embert tud ellátni a magyar élelmiszeripar és a magyar agrárium, és az ivóvízellátásunk is az egyik legjobb az Európai Unióban. A fajlagos ivóvíz kapacitásunk a legnagyobb. Norvégiával, Svédországgal, Írországgal, Szlovéniával és Horvátországgal együtt nálunk a legjobbak az ivóvíz bázis adottságuk.
Mennyire tud rugalmas lenni egy állami beavatkozás ilyen helyzetben? Például arra gondolok, hogy ha egy tej, nyers tej szállító kamiont valahol megállítanak, akkor csak néhány órát vagy néhány percet állhat, mert ha estére nem ér az üzembe, akkor azt ki lehet önteni.
Mi azt látjuk, hogy erre nagyon világos szabályokat alkalmaztunk. Az elején voltak fennakadások, mert nyilván mindenki a saját szempontjából értelmezte azt, hogy a határon milyen áru jöhet át, milyen kamion jöhet át, a kamionsofőrnek mit kell tennie, hogyha leszállította az árut. Volt, aki úgy értelmezte, hogy akkor neki 2 hétre karanténba kell vonulni, és onnan ki se jöhet, de valójában nem erről van szó, hanem leszállítja az árut, utána valóban karanténba kell vonulnia, de amikor a következő árut fölveszi, akkor azt azonnal megteheti, akár azonnal is, akár 1 nap múlva, akár 2 nap múlva, attól függően, hogy mikor van neki áruszállítási lehetősége, megbízása. Szerintem ezek a szabályok nagyon világosak. A határrendészet, a járványügy, meg a gazdaságstratégia adott esetben másképpen értelmezte kezdetben ezeket a szabályokat, ezért alakultak ki hosszabb sorok, de ezek néhány olyan időszaktól eltekintve, amikor megint csak valami szabálymódosulás értelmezési különbségeket eredményezett, néhány ilyen időszaktól eltekintve az áruellátás folyamatos és ennek az áruellátásnak a folyamatosságát tudjuk biztosítani.
Van-e világos szabály arra, hogy hogyan kell elosztani a válsághelyzet terheit a munkaadó, a munkavállaló meg az állam között?
Nagyon izgalmas filozófiai kérdést vetett fel. Van-e igazságos szabály, hogy a hozzáadott értéket, amikor nem válsághelyzet van, békeidő van, azt hogyan kell elosztani a tulajdonos, a profitot termelő tulajdonos, a menedzsment, a munkavállalók, meg az állam között, amely pedig az adóbevételekből finanszírozza azokat a rendszereket, amelyekből oktatást, egészségügyet működtet, az inaktívakat ellátja. Nagyon érdekes kérdést vetett föl, ez egy nagyon mély filozófiai kérdés. Talán nem a reklám helye, de írtam egy könyvet, ez egy egyensúlyteremtés a gazdaságpolitika missziója címmel, amely arról szól, hogy 2010 után miért változtattunk gazdaságstratégiát, miért változtattuk meg a gazdaságpolitika irányt Magyarországon, miért nem hallgattunk a külső tanácsadóinkra, és mindezt globális kontextusba helyezem. És a globális kontextusnak pont az az egyik legfőbb jellemzője az elmúlt 3-4 évtizedben, hogy ez az igazságos arány, vagy igazságosnak hitt és vélt és általánosan elfogadott arány, ami a tőke és a bér között van, az felborult a világgazdaságban. Úgy nézett ki, hogy a bérből élők a teljes megtermelt jövedelem 60-70%-át kapták meg, a tőke tulajdonosok a 30-40%-át, abból ők képesek voltak fenntartani a tevékenységüket, és a kockázatvállalásukért még jobban is éltek, és jobban is kerestek, mint a bérből élők, és a tőkére rakódó adóterhek is nagyjából ugyanannyik voltak, mint a munkára rakódó adóterhek, ilyen 30-35%-os szinten. És ez borult fel úgy, hogy a tőke jövedelmek aránya az 40-50%-ra emelkedett, a munkajövedelmek aránya az pedig 50-55%-ra csökkent, vagy 50-60%-ra csökkent. Ez a 10% pontos átrend, kb. 10% pontos átrendeződés, ez egy nagyon jelentős átrendeződés, ami azt eredményezte, hogy például az Egyesült Államokban 1980 és 2010 között megduplázódott a GDP, de az átlagjövedelmek reál értelemben vásárlóerejükön semmit sem nőttek. Az alsó 50%-nak semmit nem volt a jelenlegi helyzete.
Tanít-e eddig, vagy tanított-e eddig ez a válság valamire a gazdaság irányítást? Azon kívül, hogy jobban kell figyelni az oktatásra, meg az egészségügyre. Ez most elég nyilvánvalónak tűnik.
Arra tanított például bennünket, hogy többet kell hallgatnunk, izgalmas előadásokat. Messziről nézom, de Bill Gates, a világ egyik leggazdagabb embere, 5 évvel ezelőtt egy előadásában arról beszélt, hogy a jövő legnagyobb fenyegetése az nem katonai vagy nukleáris természetű, hanem járványügyi. Akkor sokan gondolták úgy, hogy egy unatkozó milliárdos zavaros látnoki vízióit hallgatják, és ő azt mondta akkor, hogy egy bármilyen katonai csapásra vagy nukleáris csapásra föl vagyunk készülve, de egy járványra nem. Az egész világ nincs fölkészülve egy járványra. Ez az egyik fontos tanulsága, hogy most akkor tegyük felkészültebbé a világot, hogyha ebből a járványból sikerül a világpolitikának és a világgazdaságnak kilábalnia. A másik az ebből következik, hogy amiről a beszélgetésünk elején beszéltünk, hogy a kritikus infrastruktúra területén építsük fel azokat a képességeinket, építsük fel azokat a kapacitásainkat, amelyeket békeidőben is tudunk használni, de bizony válságos időszakban csak azokra tudunk támaszkodni. De ez nem egy ördögtől való, vagy nem egy újszerű gondolat, legfeljebb Brüsszelben újszerű gondolat, ahol én versenyképességi tanácsülésekre járok, és ott ezekre rácsutálkoznak, ezekre a gondolatokra, de például az Egyesült Államokban meghatároztak 16 olyan kritikus infrastruktúra szektort, amiben külföldiek csak engedéllyel fektethetnek be, és hogyha a hatóság még engedélyezi is a külföldi beruházást, akkor az Amerikai Egyesült Államok elnöke mindig megvétózhatja, hogy abba külföldiek fektessenek. És nem csak Donald Trump, aki szerint Amerika az első, és utána jönnek a többiek, vétózott meg ilyen külföldi beruházást, hanem Barack Obama is vétózott meg ilyen beruházást. Kínában ugyanez a helyzet. Ezeket a védekező mechanizmusainkat szerintem természetesen fel kell építenünk amellett, hogy a szabadkereskedelmet továbbra is pártoljuk. Hát a szabadkereskedelem tényleg fair módon működtetve, és azokat a védekezéshez szükséges szempontokat figyelembe véve, és az életminőséget alapvetően befolyásoló fogyasztóvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve, fent kell tartanunk.
Olyan következtetéseket is lehet ebből vonni, hogy például az egészségügyi rendszert olyan szintre kell fejleszteni, hogy válság esetén ne a hűségesség és a katonai irányítás tegye lehetővé az ellátást, hanem az önmagában is képes legyen erre?
Nem tudom, hogy egyáltalán ez mennyire lehetséges. Hát nekünk most például Olaszországgal szemben az a szerencsénk, hogy az olaszoknál nagyon gyakoriak ma már az egynapos műtétek. Aki bemegy, elvégzik rajta a beavatkozást, és lenne hazamegy, és ez egyébként a jövő egészségügye, ez az irány, mi is ezt az irányt képviseljük. De az, hogy nálunk több a kórházi ágy, az most egyben lehetőség is. Szóval nagyon érdekes kérdést veszegett, hogy a Bill Gates azt mondta, hogy katonai csapásra és nukleáris csapásra azért vagyunk fölkészülve, mert vannak hadseregeink, vannak tartalékosaink, vannak hadgyakorlataink, vannak nemzetközi csapataink, amelyek mozgósíthatók. Most az egészségügyben vannak-e ilyenjeink? Van. Természetesen van egészségügyi rendszerünk, azt tekinthetjük hadseregnek, tartalékosaink nincsenek. Birgit úgy fogalmazott, hogy a NATO War Games-et játszik, tehát háborús játszmákat szimulál, és kellene járványügyi játszmákat is szimulálni az egészségügyi rendszernek, vagy azoknak, akiknek ez feladata, és kellenének nemzetközi csapatok is, amelyek adott esetben a világ különböző pontjain bevethetőek, ahhoz például az ebola vírus elleni küzdelemben be lehet venni nemzetközi csapatokat. És akkor még azt látjuk, hogy a fontosabb innovációk az elmúlt évtizedekben a hadi innovációkból származtak. Tehát ami most telefonálunk, az abban lévő beszédfelismerő, érintőképernyő, mikrochip, GPS, internet, ezt mind-mind a hadseregnek fejlesztették ki, valószínű, hogy az egészségügyi mellé is ki kell alakítani, hogy tovább kell fejleszteni azokat a kutatásfejlesztés és innovációs kapacitásokat, amelyek a hadipar mellett sokkal nagyobb arányban találhatók meg.
Még egy kérdés a végén. Milyen most az együttműködés a visegrádi négyek között ebben a helyzetben és erről a helyzetről?
Nagyon harmonikus, tehát nagyon hasonlóan látjuk azt a helyzetet, amit Brüsszel ránk kényszerít, vagy ami lehetőséget számunkra biztosít, és ami lehetőséget szeretnénk Brüsszeltől kérni. Tehát szeretnénk, hogyha a kohéziós forrásainkat most nagyobb rugalmassággal használhatnánk, és ebben egy állásponton vagyunk, még akkor is, hogyha azt látjuk, hogy a kohéziós források válságra való, vagy a válság elleni védekezésre való felhasználása igazából az olaszokat hozta a kedvező helyzetbe, akik bizony lassabban költötték el a pénzeket. Majdnem egy jelzővel illettem, hogy milyen okból kifolyólag költötték el lassabban, de szerintem mindenki el tudja képzelni, hogy miért. Mi pedig hatékonyan és hatásosan kezdtük el ezeket a forrásokat felhasználni. Ezért nálunk extra források nincsenek, legfeljebb túl tudjuk húzni ezeket a forrásokat, és azt szeretnénk, hogyha már túlhúzzuk, akkor ezeket rugalmasabban tudjuk elkölteni, mert válságban nincsen felzárkózó régió, meg fejlett régió, hanem válságban, és a válságnak a hatásait kell amennyire csak lehetséges csillapítani, hogy a munkahelyeket még egyszer, hogy a munkahelyeket meg tudjuk őrizni, és a gazdaságot minél előbb újra tudjuk indítani.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára volt a telefonnál. Azért ott, mert a koronavírus járvány miatt mi is a feltétlenül szükséges, hogy csökkentettük a személyes találkozások számát. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést az infostart.hu oldalon is meghallgathatják. Köszönöm a figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.